Jó reggelt kívánok! És akkor itt tartunk a Sámuel imájában, zsidó imakönyvben, 26. oldalon tartunk. Múlt héten kezdtünk beszélni az áldozatokról. És akkor most folytatjuk, ahol tartottunk, akkor 26. oldalon. A utolsó előtti bekezdés. Ugye azt már említettem múlt héten, amit a Talmud mond, kala öiszeg, de töjrasz öjla, kilő hikriv öjla. Aki tanul az áldozatokról, és olyan, mintha be is mutatta volna ezt az áldozatot. Ez, ahogy a Midrás mondja, ez Ábrám kérte Istentől, hogy mivel fognak tudni nyerni bűnbocsánatot, akkor nincs szentély, és azt mondta az Isten, ez így, ez olyan, mintha lenne. Most, amikor nincs szentély, akkor nem, elsősorban nem saját magunkkal kellett legyen elfoglalva. Ugye voltak az állandó áldozatok a szentélyben. Az egész zsidó nép nevében mutatta be, nem csak a személyes áldozatok, de ezeket mi elmondtunk. Ugye részleteztünk a mindennapi áldozatot, a füstölőszert, aztán a bája felsorolta az összes féle áldozat, ami ott van. És erre azt mondjuk, hogy Bajnai Lamim, világ ura, te rendelted el, hogy minden napi áldozatok legyen, stb. De mivel sajnos ma nincs se szentély, se kohen, se lévi, semmi nem működik, ez olyan legyen, mintha ez megtörtént volna azáltal, hogy mi ezt elmondtunk. Ezt mondjuk ebben a bekezdésben, és aztán még pluszban, de van írva ugye a szombaton hazatesszük, az utolsó bekezdés, illetve a 27. oldalon Rösh Hajdeskor hazatesszük. Rösh Hajdes azt jelenti új holnapján. Akkor plusz áldozatot be kell mutatni, úgynevezett muszáv áldozat, muszáv azt jelenti a plusz áldozat. Ez a szombaton van, akkor ezt a fejezet is mondjuk el, és ha Rösh Hajdes van, akkor azt a fejezet is mondjuk el, hogy olyan legyen, mint a szombati vagy a újholdi áldozat be lett volna mutatva. A Hasid imakönyvben, a Lubavics imakönyvben nincs benne se a szombati, se a újholdi, és valószínűleg a magyarázat erre, hogy erre van egy külön egész ima, a muszáv ima. Abba elmondjuk a szombati muszáv áldozat, és a újhold napja volt, mint tegnap, hogy Rösh Hajdes is volt, és szombat is volt, akkor azt is arról is beszélünk az Amidában, és ezért nincs szükség ezt itt ima elején elmondani, mert később részletesen el lesz mondva az Amidában. Ugye ezzel a két bekezdéssel találkozunk akkor azzal, hogy vannak betoldások az imában. Ugye emlékszem, amikor készítettünk ezt a zsidó imakönyvet, és elmondtam a szerkesztőnknek, a Mikes Katalin nyugodjon békében, mondtam neki, hogy figyelj, az a cél ennek az új imakönyvnek egy, hogy legyen egy új magyar fordítás, úgy, hogy a modern ember is tudjon azt olvasni és szépen élvezni, illetve ne legyen az, hogy állandóan lapozni kell. Most, ugye, mert a régebbi imakönyvek az van, hogy minden ima, mert egyszer már elfordult, akkor már nem adják le újra, hanem azt írják, nézd meg a 42. oldal, nézd meg a 26. oldal, vagy abban az esetben mégis leadják újra azt az ima szöveget, a fordítás már semmiképpen nem adják le újra, kár a papírért. Mondtam neki, figyelj, olyan imakönyv lesz, ami nem kell lapozni. És erre csodálkozott, hogy hirtelen oda van írva, hogy Hajdes van újhold napján, akkor lapoz a 200, mit tudom, a harmadik oldal az a hála ima miatt. És hogyha lapozni kell, csak nem értette meg, hogy vannak olyan dolgok, ami muszáj lapozni egy kicsit, mert mivel nem egy mindennapi ima, hanem havonta egyszer vagy kétszer, akkor nem lehet betenni a könyv elejéhez, ha csak zavarni fogja az embert állandóan ki kell hagyni itt valamit. Nem beszélve arról, az új napi ima, akkor a rendes reggeli ima, amit elmondjuk, ott is változik meg a sorrend, akkor ezt nem lehet másképpen megoldani. De ott, ahol folyamatosan és rendszeresen mondjuk el az imát, az nincs lapozat. Mindenképpen arra figyelni kell, és az ember, aki kezd imádkozni, kezd zsinagógában járni, az elején egy kicsit ilyen zavarba jön, hogy jaj, ezt mondjuk, azt mondjuk, de idővel az ember rájön, hogy van egy hétköznapi imarend, van egy szombati imarend, ami teljesen megváltozik. Aztán van egy újholdi imarend, ami nem változik meg teljesen, csak vannak betoldások, és megváltozik a sorrend. Ez egy olyan dolog, amit nem lehet megtanulni. Ezt csak gyakorolni lehet, és gyakorlatból meg lehet ezt tanulni. Nem lehet, akárhány előadáson fogunk járni, és jegyzetelni is fogunk, ezt nem lehet, mert mindig élőben gyakorolni kell, és így tanulja meg az ember. Akkor az ember azt mondja, hogy azért nem járok a zsinagóga, ami még nem ismer. Nincs is esélye, fogja ismerni. Csak akkor a vállalja az, hogy többször el fog menni, amikor még ismeri jól, utána már ismeri jobban, utána már ismeri még jobban, utána már ismeri jól, és utána már nagyon jól. Nincs erre más lehetőség. Most, itt volt még egy bekezdés, amit kihagytunk, az 26. oldalon az első bekezdése, ami az Anno Bechoyach. Anna Bechoyach, kérünk, old fel a megkötözöttök nagy erős jobb oldalon. Jobb oldal,
nem?
Jobb oldal. Igen, jobb oldal, nincs.
Ezt nem mondja.
Nem politizál. Zsinagógában nincs politika.
De ez kultúra.
No, most, mi a dolog érdekessége? Az Anna Bechoyach a héber oldalon oda van írva, Tfilat Rabbi Nechunja ben Akane, hogy, és ez a magyar lábjegyzetben is ott van. A Tanaita Nechunja ben Akanénak tulajdonított kabbalisztikus töltésű ima. És tényleg ez nagyon-nagyon különleges. Annyi kis hiba van itt, az van írva 44 szóval áll, pedig 42-ből áll. 42 szóval áll ez az ima. 42 az minek a különleges száma. Pusztai vándorlás 42, 42 állomás volt, találkozunk a 42-ben. De ennél még fontosabb. Ha látni fogunk, akkor az összes többi ima az folyamatosan van szedve a szöveg. Itt pedig soronként ilyen fél sorok vannak itt szedve, és minden sor, minden vers egy új soron kezdődik, sőt, héber oldalt nézünk, a sor végén, minden sor végén ott van 6 betű. És mi az a 6 betű? Aha, no, hát a Tamás tudja. Úgy van, hogy minden sor, minden vers itt 6 szóval áll, és aztán ennek a 6 szónak a kezdőbetűi vannak ide összeszedve a sor végén. És ez nem bármi. Például, nézd meg a második sor. Kabbel rinat amcha szagvénu tahreinu nora. Félelmetes, fogad népet dalát, emel magadhoz, tisztíts meg minket. Ugye van értelme a szövegnek úgy, ahogy van. Ha kezdőbetűket nézünk ott a sor végén, krá szatán. Tét szét a sátán. Ami azt jelenti, hogy látunk, hogy ez nem bármi, itt minden szó úgy van írva, hogy önállóan van jelentősége, és úgy a sorrend is így, ott is vannak elrejtett szövegek. Hány sor van? 4, 5, 6, 7 sor. Szerinti 7 sor, minden sornak van 6 szava, és a végén. Most valójában az nem 6 szint, 6 kabbalisztikus szintből áll minden sor, hanem 7 szintből áll minden sor. Az honnan lehet tudni? Az onnan lehet tudni, hogy lapozunk a 154. oldalhoz, ott van az Ómer számlalás. És az Ómer számlalás az 49 nap. Ugye 7x7 nap. Ott minden nap ez a további szint. És ezeket a szinteket az megvan a jelölve, és a sábeszi imakőben már részleteztünk, már magyarul is, pontosan minden kabbalisztikus szinten. Mert ebben a sámad imájában ezt még nem mentünk bele, hanem csak itt a lábjegyzetben, a 156. oldalon a lábjegyzetben jelöltünk, hogy létezik ilyesmi, de nem részleteztünk. A héber oldalon részletezi, de a magyar oldalt azt nem részleteztünk az összes kabbalisztikus szintre. A Mózes imájában, a szombati fanatikus imakönyvünkben azt már részleteztünk minden szintet. Mindenképpen 49 nap van, az úgy van, hogy a Szefírának a 7 szintje, ugye a Szefíra 10 kabbalisztikus szféra van a Isten leereszkedésének, illetve az embernek a lelke leereszkedésének is. De ez úgy van, ez a 10 szint, az 3 az az észhez kapcsolódik, és 7 a tulajdonság. Most az ómer számlálás az 7, azt jelenti minden héten foglalkozunk egy másik tulajdonságunkkal, és az 7 napon keresztül, miért 7 napon keresztül, mert minden szint magában foglalva mind a 7 szintet. Az 49. Most. Nézzük meg a héber oldalán, a szám alatt, minden szám alatt, a héber oldalán, oda van írva a következő szó, Anna Bechoachból. Bechoach, Gidulat, Gimincha, Tapir, Szerúra, és így tovább. Akkor ez egy kicsit furcsa, fog kijönni. 7-7, az 49, akkor valahogy el fog fagyni. El fog fagyni, 42 nap után el fog fagyni. De ez nem így van, minden hetedik szint az a kezdőbetűket jelzi. Nézzünk meg a 154. oldalon, oda van írva a héber oldalon, Hájaim Sivájamim, ma van 7 nap. És akkor alatta van Harachaman, Szela és Abagyatav, ami a hét, ami ezen a hétennek a 6 kezdőbetű, ez a hetedik szint. Kabbalisztikusan a hetedik szint az a Malchut. Malchut az a királyság, uralkodás. És az uralkodás valójában abból áll össze, hogy magában foglal az összes korábbi szintet. És ezért valójában 6 vers van, 6 szó van minden versben, de 7 szint van minden versnek. Így minden szónak külön szintje van, és aztán a hetedik szint az az egész vers, ahogy van. És így jön ki, hogy nem 42 szintnek felel meg, hanem 49 szintnek felel meg. Most, mi az Istennek van 42 betűs neve, és az ember kimondja Isten nevét, nemet áldás keretében, akkor nem szabad Isten nevet kimondani hiába való, ugye? Mi van akkor, az ember például kezd mondani egy áldást. Varogható Hashem. És jaj, ezt mondjuk, hogy nem kell mondani most áldást. Például, hogy kenyerre mondott áldást, akkor már az ember már mondott a majcit a kenyerre, utána már nem kell mondani a vízre áldást. De már szakásba kezdi mondani az áldást. Természetesen nem szabad folytatni, mert ez egy fölösleges áldás. De, ha épp Isten nevem már megállt, akkor azt mondja, Baruch Shein Kvaid Malchut Olam Vaed, áldott legyen Szent Uralmának neve öröké. Azt jelenti, mintha nem fölöslegesen mondta ki Isten nevét, hanem meg akarta áldani. És ezért itt is, az Anna Bechoach 6 verse után mondjuk el a Baruch Sheimet. Mert valójában mi szövegeket mondtunk, sok szó, de valójában itt Isten nevet elmondtuk ezen a szövegen keresztül, és ezért elmondunk gyorsan a Baruch Shem. A Baruch Shem ez nem a hetedik szint, vagy a hetedik vers. A 6 verse van vége, és erre rá mondjuk a Baruch Shem. Most sok haszit, aki ismeri ezt, akkor úgy mondja az Anna Bechoach, nézi az imakönyvet, és utána a vers végén nézi a kezdőbetűket. Az nem csak oda van írva, csak a Az van oda írva, mert ez lényegében ez nem a hetedik vers, a hetedik szó minden versnek, azt nem mondjuk ki, de mégis ott van. Szerintem gondolatban ott kellett legyen, és azért elmondja a verset, és nézi a betűt. A következő vers megint nézi a betűt. És így jön ki a 42-ből jön ki 49, ami az összes tulajdonság, ahogy össze van áll, ahogy maga van fog az összes tulajdonság. Na. Most pedig, hogy befejeztünk, akkor most felsorolni az összes közösségi áldozatot, azt mondja, mindennapi közösségi áldozatokat, akkor most a 27. oldalon kezdődik az új fejezet, Ézuhú mekonyman, hol volt a vágott áldozatok helye? Most, ami az érdekes ennek, és ide van írva, ide is írtunk a lábjegyzetben, a Misna Zvachim traktátusának 5. fejezete. Itt egy egész fejezetet, a Misnának egy egész fejezetet mondjuk itt el. Mi nem mondjuk itt el egy válogatás, itt egy egész fejezet van. És erre kapcsolódik az, amiről beszéltünk múlt héten, hogy azért mondunk itt el Misna és más dolgokat, legyen egy tanulás, ami Biblia, aztán egy tanulás, ami halakha, és aztán egy tanulás, ami érvelés. És ezt úgy mondtuk, hogy ez Tóra, Misna és Talmudnak a megfelelője. Most, két ok miatt elmondjuk ezt a fejezetet, az Zvachim 5. fejezetet. Az egyik magyarázat, ami van erre, hogy mi folytatni szeretnénk még az áldozatok felsorolása. Igaz, hogy itt már főleg magánember áldozatai lesznek felsorolva, de nem csak közösségi áldozatokat kell pótolni, amikor nincs szentély, hát a magánembernek is vannak talán egyszer-egyszer olyan cselekedetei, ami után járna egy áldozatot, ahogy nyerjen bűnbocsánatot. Az emberet nem csupa micvából áll, főleg abból áll, de nem csak az. Becsúszik itt ha még valami más is. Akkor azt is... Hát, egyszer-egyszer becsúsznak ilyen dolgok. És ezért, hát a magánáldozatokat is kéne pótolni, és erre felsorolunk itt a magánáldozatoknak a mindegyike, és akkor így ezt is helyettesítettünk. Egy másik érdekes magyarázat van erre az Ézum Kajmondra, hogy ha főleg tanulás miatt, akkor rengeteg más misna is lehet. Hát több száz fejezetből áll a misna. Talmudi misna. Szóval az van írva, hogy egy fejezet van a misnának, ahol a misna csak szabályokat, törvényeket sorol fel, és nincs vita. Nincs két vélemény. Ez az Ézum Kajmon fejezete. Itt minden misna, hogy le van írva, ott nincs vita. Azt jelenti, ez egy nagyon különleges fejezet. És ezért ez a fejezet jön. És ez itt 27. oldalon kezdődik, és 30. oldalon van vége. Most elhoztam azt a táblázatot, amit csináltunk, amit készítettünk a kétetek együtt. Utána megy oda. Amit akkor mi fogunk nézni együtt. A Zsidó Tudományos Szabad Egyetemének a 3. kötetének, illetve a Rási kiadványunkban is készítettünk egy ilyen táblázatos összefoglalót az összes áldozatnak. Szóval, miről van szó? Minden áldozat kell tudni először, milyen fajta áldozat, mert minden áldozatnak más az előírása. Másképpen van bemutatva a szentélyben. Mindjárt fogunk látni, milyen fajták vannak. Először van több fajta áldozat. Aztán miből mutatnak be azt az áldozatot? Milyen állatból, vagy milyen anyagból? Aztán ki és mikor ehette meg az áldozatot? Azt mondja, hogy az áldozatnak, a legtöbb áldozatnak csak egy kis része kerül az oltárra. A többivel, a maradéka mi történik? És ki eszi meg? A harmadik az a szentségi szintje. Van két fajta áldozat, úgynevezett legszentebb és csak sima szent. Mi a különbség a legszentebb és a sima szent között? Az a különbség, hogy a legszentebbnek az az előírása, hogy az oltár... az oltár északi oldalán le kell vágni a legszentebb áldozatot. A csak sima szent áldozatoknak nincs egy ilyen előírása. Ezért nem mindegy, hogy most ez az áldozat az a legszentebb, vagy csak szent. A másik dolog, a legszentebb áldozatnak a húsa, ami megmaradt, ami nem került az oltára, az csak a kohenak, a papok ehetnek. A sima szent áldozatok, az már a mindenki ehet belőle. Szent az, és egy ember, aki nem volt mikvében, nem rituális fürdőben nem tisztálkodott, akkor azt nem szabad enni belőle. De az, aki igen, ehet belőle, hiába nem kohen. Ez két dolog, amiben más, az legszentebb és a szent között. És aztán úgy a természetesen, hogy milyen célból hozza az ember az áldozatot. Nézzünk meg gyorsan ezt a táblázatot. És egy dolog, amit oda kell figyelni nagyon, hogy minden áldozatnak más a határideje. Mit jelent a határideje? Mikor jár le? Mi jár le? Nem az jár le, hogy mikor kell hozni, hanem miután levágták, van egy megadott idő, hogy mikor jár le ennek az ideje. Azt jelenti, hogy meddig lehet ezt a húst enni. Ami azt jelenti, hogy van olyan áldozat, ami csak aznap. Ugye, na, csak nappal lehet bemutatni áldozatokat, csak aznap. Van olyan áldozat, ami aznap, és még az este is. Az éjszaka, ami elvileg reggelig jelent, de erre az első misna a Talmudban azt mondja, minden olyasmi, ami reggelig lehet, azt a talmudi bölcsek előre hoztak éjfélig. És éjfélre jelölte ki a határidőt. Miért? Azt mondja, ilyen késen este az ember már elolszik sokszor. De azt mondja, hogy az ember nincs hova sietni, mert ráér, ha ébren lenne. De ha oszlik, akkor úgy fog aludni reggelig, és akkor már meg fog maradni. Az ember tudja, hogy összesen egy pár óra van még, ez akkor meg fogja enni. Mert az van írva a Tóraban, hogy nem szabad hagyni, hogy járjon le. Emiatt van Pesachkor, ugye mindjárt lesz Pesach, egy másfél hónap múlva, hogy az afikajmán, ugye az a kis matez, amit eszünk a széder végén, az, ami az szimbolikusan helyettesíti a pesachi áldozatnak a húsát, az éjfél előtt meg kell lenni. Még akkor is, ha egy hosszú szédet tartunk, sokan magyarázat és mindent megbeszélünk, akkor is arra kell figyelni, hogy az afikai az éjfél előtt. Miért? Mivel ez helyettesíti a pesachi áldozati hús, annak éjfél volt a határideje. Az egy. Akkor szerint van olyan, ami aznap is este, és aznap este, és még másnapig. És ezek azok, amit eltérnek a különböző áldozatok. Például van az ola, az égő áldozat. Oda van írva, hogy bika, kas, vagy kecske, galamb, vagy
vadgerle. Vadgerle.
Aztán ki is mikor eheti meg? Senki. Mert ez egy égő áldozat, mert az egész kerül az oltára. Nem kötelező. Azt jelenti, hogy az ember csak adományból adhatja, de valamikor kötelező is. Nem csak kötelező. És aztán legszentebbnek számít, mi azt jelenti, az oltár északi oldalán be kell mutatni. És aztán mégis bizonyos vétkek után nyerünk bűnbocsánatot ezáltal. Ebben a fejezetben részletesen fel van sorolva most. Az első kettő nincs ebben a táblázatban, mert az első kettő ez valójában csak ilyen közösségi. Az első az a Jom Kippuri áldozat, ami a legszentebb, ugye hosszú nap, Jom Kippuri napján a vérrel bemegy a főpap a szentek szentében. Ez csak egyetlen. Akkor az első misna, a második misna olyan, ami bemegy a szentében, ami szintén nagyon különleges, az összes áldozat csak az udvar és az udvari oltára kerül. Itt pedig van olyan áldozat, amiben jön szentek szentében a Jom Kippuri, és vannak más áldozatok, szintén közösségi áldozat, ami még bekerülnek a szentében. Ez a két misna nagyon különleges áldozatok is, és főleg nem főleg kizárólagosan közösségi, és a harmadiktól van felsorolva a többi. A harmadik misna az a 28. oldal, az a bűnáldozat. Az is nagyon érdekes, hogy mennyi vér kerül az oltára. A bűnáldozatnak négyszer kell spriccelni az oltára, mind a négy sarkára. A negyedik misna, az az ola, az égő áldozat, az csak kettő. Úgy van írva a misnában, véréből kétszer hintenek úgy, hogy az oltár négy oldalát érje. Ez hogy-hogy? Azt jelenti itt a sarakra, és azt jelenti, hogy két oldalra megy, és abban a sarokban megint két oldalra megy. Olyan, mintha mind a négy oldalra spricceltünk volna, de csak két spriccelés szabad. Aztán az ötödik misna az a vétek áldozat, a hatodik misna az a hála áldozat. Ezt akkor mutatja be az ember, ha valami veszélyben volt, és kikerült abból a veszélyből. Mi az a vesző? Négy vesző van, ami veszély, veszély. Négy veszélyből kerül ki az ember, és akkor kell áldozatot hozni. Mi az a négy? Aki beteg volt, kijön a börtönből, aki tengeren utazott, és a negyedik sivatagban járt. Ez mind olyan, ami négy veszélyes dolog volt, és ha életben maradt, akkor ezt be kell mutatni. Ma, amikor nincs meg az áldozat, akkor van az úgynevezett gajmelben csalás, vagy megmenekültek áldása a 84. oldalon, a Tóránál elmondjuk ezt az áldást. De van, aki ismeri így, mint gajmelben csalás. De ez csak azt jelenti, hogy valaki már a veszélyben volt, és kikerült belőle. Például, nem, mi van akkor, az ember megy az utcán, és amikor tovább ment, egyszer csak, mit tudom én, valami leesett az ötödik emeletből egy tégla, és ha még ott lett volna, akkor ki tudja, mi lett volna a vége. Erre azt jelenti, hogy majdnem veszélybe volt. Azt jelenti, isteni csoda, hogy nem egy perccel hamarabb, vagy később került oda, de ő jelenleg soha nem volt veszélyben. Ez egy olyan dolog volt, hogy ez olyan dolog van, az ember nagyon sokszor találkozik ezzel, hogy majdnem. Ha nem mentem volna el otthonról, akkor ott lettem volna, amikor a tető rászakadt volna. De nem volt otthon, ezért nem volt veszélyben. Igazad, csak egy perc a karában ment el. De ha pedig otthon volt, és rászakadt a plafon, akkor már kérdés. Mert a két vélemény van erre a Sulchan Árukhban. Csak ez a négy, hogy más veszély is olyan, amit kell mondani. Ugyan rám szakadt a plafon, Isten őriz, akkor én nem voltam se sivatagban, se börtönben. De óriási nagy veszély. De ilyen veszélyben voltam. És egy két vélemény van erről a Sulchan Árukhban, és az elfogadó az, hogy bármi veszély után kell mondani áldás. Érdekes, hogy az a kérdés, hogy mi van akkor valaki repül. Erre azt szoktam mondani, hogy valaki repül víz fölött, az olyan, mint a hajóval ment, nincs különbség a kettő között. És ezért még az a vélemény után is, aki azt mondja, hogy csak ez a négy, hát ez is víz, csak víz fölött. Repülővel, vagy víz hajóval. Igen, de mégis érinti a vizet. És ezért, de mondom, ez nem igazi kérdés, nagy probléma nincs ezzel, mert elfogadott vélemény az más veszély is. És nagyon érdekes dolog az, hogy a halacha elfogadja azt, hogy nem az a kérdés, hogy jó hajóval, vagy rossz hajóval, jobb repülővel, vagy rosszabb repülővel jár. Na maga az egész dolog, az ember olyan helyzetben van, hogy menekülni nem lehet, ha bármi probléma van, az óriási a probléma, akkor ez egy veszélyes helyzet. És az ember túléli, akkor hálát kell adni az örökkévalónak, hogy túl vagyok rajta. Tehát, ha lenne szentély, akkor bemutatunk volna áldozatot, ha nincs szentély, akkor a gajmel bencsolás, ezt az áldást mondunk el a Tóránál. A hetedik misna az a béke áldozat, a slammim áldozat, és a nyolcadik misna, az már a 30. oldalon, az egy ilyen válogatás. Több áldozatról van szó, a harmadik ezek közül a peszechi áldozat is. És ott, ebben a misnában minden áldozatnak más a előírása. Úgy, mert a peszech az csak este, és mindenek van egy másik, ez a nyolcadik misna az egy ilyen több áldozatról szól, és minden áldozatnál már az eltérő az előírás. Ezt minden nap mondjuk el. Van még olyan imakönyv is, ahol minden egyes misna után oda van írva, legyen az az akarat, amit bemutatunk volna az égő áldozat. Legyen olyan az akarat, amit bemutatunk volna a véteg áldozat. Legyen az az akarata, de az elfogadott és az elterjedt az, hogy ezt nem kell mindennél külön-külön elmondani. A közösségi áldozatok után ugye mondtunk egy ilyen ima a 26. oldal, legyen olyan, mint a bemutattunk volna. A magán áldozatnak előző az abból a célból tanulunk, hogy olyan legyen, mint a bemutattunk volna, és akkor ezt nem kell külön mondani. Most a 30. oldalon van egy brájta, aminek vége van a 31. oldal. A brájta ugye ez olyan, mint a talmudi misna, de mégsem került bele a misnába. De ugyanabban a tanaitai korszakból való, aminek a vége körülbelül polgári időszámítás után 150-200 van vége. Ez nagyon-nagyon fontos összefoglalás itt. Rabbi Ismael szerint a következő 13 elv alapján lehet a tant, a tórát kifejteni. Ami azt jelenti, Mózes ugye megtanította nekünk minden micvát. Leírta a tórát tóra tekezbe. Igen ám, de olyan szűkszavú és tömören van leírva, hogy erre még szükség van, hogy egy segítségre, egy kis használati utasítás, hogy hogy lehet a Bibliából következtetni és további részlethez jutni. Valamikor további részlet, valamikor az a probléma, az ellenmondásos a szöveg, nem egyértelmű a szöveg, és ez mind kell használati utasítás, hogy kell ezt használni. Ugye? Az nem képzelhető el, hogy az ember új mosógépet vesz, és nem kap melleted használati utasítást, hogy kell venni, mert nem ér semmi a mosógép. Ugyanúgy, legalább olyan kellett legyen a Biblia is, az Isten diktálta Mózesnek, és Mózes leírta a Mózes 5 könyvet, elképzelhetetlen, hogy ne legyen neked használati utasítás, hogy lehet itt következtetni, hogy kell ezt magyarázni. És tényleg 13 halap elv alapján lehet a tórát, a Bibliát értelmezni, és ezek azok a módszerek, amit a talmudi bölcsek használnak. Nézzük meg egy párat, de nem az összes, de legalább egy párat. Úgy az elsőt, azt a leginkább ismerünk, a Kal vachomer, a könnyebbről a nehezebbre következtetni. Ugye, ha a Biblia nem mond el valamit, de annál egy könnyebb esetet már megtiltja, akkor magamtól tudok, hogy a nehezebbik eset be van tiltva. Hogy fordítva. Ha a nehezebbik eset meg van engedve, akkor a könnyebbik eset biztos, hogy meg van engedve. Nem kell mondani. Nem mondhatja az ember, nincs benne. Ez olyan, mintha benne lett volna. És egyik híres példa erre az, hogy a tiltott házasságok listáján szerepel az, hogy az embernek nem szabad házasodni az mamájával, az apjával, a testvérevel, az unokájával. Úgy van, Iva, a lányadnak nem lehet házasodni. De nincs odaív, az ember nem tud házasodni a lányával. De ha a távolabbi rokon az unoka, ami egy fokkal távolabb ő neki, ő vele tilos a házasság, akkor pláne biztos, hogy a közelebbik, a nehézebb, az biztos, hogy tilos. De azt nem kell mondani. És ezt bibliai tilalomnak számít, mert az benne van abban, hogy a lányadnak a lányokat nem lehet szabad házasodni. De természetesen ez is egy olyan dolog, amit a talmudi bölcsek nagyon sokszor hosszasan tárgyalnak. Miért? Mert nem mindig egyértelmű, melyik a könnyebb és melyik a nehezebb. Vannak olyan, mert a lányom és az unokám az egyértelmű ki a közelebbi rokon. De valamikor könnyebb és nehezebb, nem egyértelmű, melyik a könnyebb és melyik a nehezebb. Ebből a szempontból vizsgálva ez a könnyebb, abból a szempontból vizsgálva az a könnyebb. És akkor nem egyértelmű, hogy lehet következtetni ebből arra. És erről sokszor vita van. Az egyik talmudiból csak olyan levezetni egy kalva homerről, és a másik megszállva azt mondja, nem, te azt mondod, ez a könnyebb, az a könnyebb. Te azt mondod, ez a nehezebb, az a nehezebb. És ilyenkor nem lehet. Ugye a másik. Két hasonló kifejezésből következtetni, az pedig az már kevésbé logikus, azt jelenti, ha nem lett volna elmondva nekünk ez, akkor nem annyira egyértelmű lett volna, hogy ezt magunktól is rájöttünk volna erre. Például, a leghíresebb példa az a tfilin kapcsán. Mit olvasunk a Simában? Hova kell tenni a tfilin? A fejre való tfilin. A fejre való tfilin adomány éve szemeid között. De nem csak, hogy nem személyünk között teszünk, hanem arra figyelünk, hogy semmiképpen a tfilin széle, a tfilin vége ne jöjjön lejjebb, mint a haj vonalon. Ha lejjebb jön, akkor már nem is kóserzi. Nem csak a nem kötelező tenni a személyünk között, hanem ha oda kerül, akkor nem is kóser. És miért? Ha a Tóra azt mondja személyünk között, akkor miért csak személyünk között nem szabad rakni? És erre a válasz nagyon egyszerű. Nekünk fontos most tudni, hogy amikor a Biblia azt mondja a személyünk között, mire utal a Biblia. Van egy másik hely a Bibliában, Mózes 5. könyvben, ahol kiderül, amikor azt mondja a személyünk között, akkor arra gondol, ahol hajunk van. Mert azt mondja a Biblia, nem szabad tépni a hajunkat személyünk között egy elhunyt után. Halál esetén nem szabad tépni a hajunkat, mert régen az ókorban voltak ilyen szokások. Akkor nem lehet tépni a hajat a személy között, mert az nem lehet tépni a haj. A hajat lehet tépni, ha van haj. Ebből kiderül, hogy a személyünk között azt jelenti, szemben a személyünk között
szemben fönn.
Szemben, de fönn a hajunk van. És ebből következtetünk hasonló kifejezés az alapján, hogy itt is, amikor a Biblia azt mondja, hogy a tfilin kell rakni, személyünk között azt jelenti, amit máshonnan tudunk már a személyünk között, azt jelenti a hajon szemben azzal a személyünk között. Ezért nem elég az ember teszi fent, hanem középre kell tenni. Kicsit arrébb van, akkor haj van, de nem a személyünk között. Kell, hogy legyen haj is, és személyünk között is. Ez jelenti a két hasonló kifejezésből következtetni. Ez is egy olyan dolog, az embernek nincs haja, kapasz, akkor attól általában van a...
Akkor nem kell a hónajra tenni a fejét.
Akkor ahol lenne. Volt egy érdekes dolog nálunk a Héderben, ott volt egy gyerek, akinek a hajvonala idáig lett le. Azt jelenti, a homloknak a fele még volt haj. Idővel azt mondta az orvos, hogy ez ki fog
hullani,
de mindenképpen bármit van, még itt volt a haja, és akkor azt kérdezte, hogy kell-e így lejjebb húzni a tfilin. Erre azt mondta neki a rabbia, nem. Ugyanúgy, amíg az ember kapaszok, azt mondjuk, hogy körülbelül attól a hajvonal van, az a másik irányba is így igaz, hogy ez nem számít az a haj, amit figyelembe veszünk.
És azért... Nem ide kell rakni a
tfilin. Nem. A másik dolog, a harmadik, ez már inkább érthető. Általánosítás azonos tényezők alapján, vagy egy, vagy két vers. Ez mit jelent? A Bibliát úgy kell olvasni, hogy minden, ami így van a Bibliában, azt próbálni kell általánosítani. Mert a Biblia nem elvont fogalmakat mond, hanem minden dolgot mond egy konkrétum. Megnevezi asztalt, széket, ruhát. Hiába nem csak asztal és nem csak szék. Ha megtaláltál a barátodnak az elvesztett tárgyát, a ruháját, vagy ez vagy az, vissza kell adni. Csak ruha és ez is az, Csak könyvet találtam, akkor nem kell visszaadni? Természetesen nem erről van szó. A Biblia minden, mindig példákat mond, megnevez valamit. Szinte ilyen, lehet azt mondani, hogy a Biblia vizuálisan ír. Mindig legyen valamit, nem csak bármit, amit a barátod él, egy kicsit elvon. Konkrétum. Például, nem mondja, ha mondod volna azt a szót például, akkor nem lett volna a kérdés. Nem mondja például, ha megtaláltad a barátodnak a ruháját. Ruhát? Majdnem azt mondja, ha a ruháját vissza kell adni, ugye vissza kell adni a cipőjét is, és a könyvét is, és az asztalát is, és minden más is. Általánosítani kell. De nem mindenhol lehet általánosítani. Azt kell látni, hogy van-e értelme az általánosításnak. Például azt mondja a Tóra, ne főz egy gödölyöt anya tehében. Itt csak gödölyö? Nem. Gödölyö az általánosítva a húst jelent, és anya tehében az általánosítva a tejet jelent. És miért gödölyö anya tehében? Mert ez volt a szakásos. Tehát ha eltér a szakásostól, ugyanígy tilos. Ennek van értelme az általánosításnak. De a Tóra azt mondja nekünk, hetedik napon pihenni kell. Ezt nem lehet általánosítani. Hetedik napon pihenni, illetve egész héten kell pihenni, és nem szabad dolgozni. Miért nincs értelme ezt általánosítani? Mert oda van írva, miért kell a hetedik napon pihenni? Azért, mert Isten hat nap alatt teremtett a világ, és a hetedik napon pihent. Akkor ezért kéri tőled is, hogy pihenj el a hetedik napon. No, ha kéri a hetedik, akkor azt mondja, a harmadik és negyediket is. Nem. Itt a hetedik napi pihenésről van szó, mert a hetedik nap az egy különleges nap. Szóval mindig azt kell látni, hogy van-e értelme az általánosításnak, vagy nem. Hogy mit tudom, persze akkor nem szabad kovászost enni, és macet kell enni, pászkát. Nem lehet általánosítani egész évben, hogy nem szabad soha kenyeret enni. Nem, ez egy különleges dolog, mert ekkor vanult ki a zsidó nép Egyiptomból, ezért neki nem szabad ekkor ezt enni. Most, sokszor az van, hogy egy vers esetében azt lehet mondani, nem, itt egy különleges dologról van szó, és ez nem lehet általánosítani. Ha már kettő van, akkor már lehet általánosítani. Mi egy példa erre? Mózes 5. könyvében van egy érdekes előírás. Ha az ember felvesz munkást, hogy dolgozzon kint a mezőn, szedjen le neki a gyümölcsöt, akkor engedni kell neked munka közben fogyasztani, egyen belőle. És nincs bele, nem lehet levonni most a fizetéséből semmi, ezzel dolgozik, nem lehet, hogy úgy szenvedjen, hogy ott áll, és egész nap ez megy a kezében, és nem is tud belőle elszedni. És azt mondja, hogy a szőlőkörben veszel fel munkást, akkor engedni kell a dolgozat. Azt mondja a szőlőket, általánosítunk minden más gyümölcs is. Azt mondja a Talmud, nem. A szőlőkert az különleges. Mert a borról különleges mitzvák van. Például az oltáron van öntő áldozat, az bor. Szinte vannak olyan dolgok, a mitzvák, amit csak borra vonatkozik. Alma levet nem lehetett a szentében hozni áldozatnak. A bor pedig igen. Akkor mivel látunk, hogy van egy különleges mitzvá a borral, az öntő áldozatot, akkor ugyanígy egy plusz micva, hogy ehet belőle a munkás ember. Akkor ezt nem lehet általánosítani. Menjünk tovább. Mondja a Tóra a következő versben. És ha felveszel ember, hogy dolgozza nálad a búzával, akkor engedni kell neki a búzával, ahogy a búzával legyen. Mondja a Talmud, ezt is lehet általánosítani, hogy nem csak búzani minden más, nem, búzat, liszt áldozat. Liszt áldozat van, akkor megint különleges. Mondja a Talmud, no, de ha már a Tóra írja szőlőt is, és búzát is, a szőlőből nincs liszt áldozat, és a búzából nincs, a szőlőből nincs liszt áldozat, és a búzából nincs bor áldozat. Akkor mi a közös? A közös abban a növény is ehet, és ehet belőle a munkás. Ezt már lehet általánosítani. Erre még a Talmud nem hagyja abaszkedni, talán az áldozás az, ami miatt kell engedni egyen, de az alma, amiből egyáltalán nincs áldozat, se liszt, se öntő áldozat, az már nem. Szerintem valamikor kettő nem is lesz elég. De valamikor, ha ezt nem lehet általánosítani külön, és ezt nem lehet általánosítani külön, a kettő együtt már lehet általánosítani. Kivéve, ha ezt is megcáfolom, mert találok benne egy közöst. Ezt jelenti az az általánosítás egy vagy két versből. Valójában elvileg lehet általánosítani három vers alapján is. Ha a kettőnek még van valami közös különlegesége, és a háromnak nincs, akkor ezt már lehet általánosítani. És ez megint olyan dolog, mert a Talmud nagyon sokszor foglalkozik, hogy ezt lehet általánosítani, vagy nem lehet általánosítani. Meg lehet cáfolni az általánosítást, vagy nem? Nézzünk meg például a nyolcadikat. Ha van egy általánosításból kiemelnek egy részletet, akkor az egészet megcáfolta. Mit jelent? Miről van szó? Például az van írva a Tórában, hogy 7 napon keresztül Pesach ünnepen nem szabad kovászost enni, hanem csak maszeszt kell enni. Ezek szerint mind a 7 napon kell maszeszt enni. Másik helyen van az írva a Bibliában, hogy első napon kell enni. Ha első napon kell enni, ez azt jelenti, csak az első napon kell enni, a többi napon nem kell enni. Ami azt jelenti, abban a percben, hogy kiemeltem, és azt mondtam, hogy az első nap az más, akkor már nem tudunk beszélni mind a 7 napról. Akkor már az a kérdés, hogy talán a kovászos tilalma sem mind a 7 napról szól. És akkor már megint itt helyre kell állítani a dolgokat, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami elmegy. És mi derül ki, hogy a kovászos tilalom minden 7 napról szól, és a többi napon szabad enni macesz, de nem kötelező, és első napon kötelező enni a macesz. Azt ezt jelenti az, amikor valamit kiemeltem, és akkor kiemeltem, és visszaraktam, mi marad benne, mi nem marad benne. A 12. ez elég értető, hogy egy Tóra verset lehet önmagában értelmezni, de egy következő vers alapján is, ami azt jelenti kontextust alapján. Valamikor, ami ebben a mondatban szerepel, valami a következő mondatból tudunk meg, és akkor a kontextus alapján is lehet, hogy például a 10 parancsolatban van benne, nem szabad lopni. Azt mondja, hogy milyen lopásról van szó itt. Azt mondja, itt nem sima lopásról van szó, hanem csak ember rablás. Miért? Mert az összes többi tiltás, ami van mellette, ez mind olyan tilalom, amire jár halálbüntetés. Lapásért nem jár halálbüntetés. Aha, de mi van a kontextusban? Azt jelenti, hogy a környező versek halálbüntetésről beszélnek, akkor ez is olyan rablás, amire jár halálbüntetés, az pedig emberi rablás. Azt jelenti, hogy a következő előző mondat versek alapján lehet ezt megtudni. Az utolsó az szintén érdekes, ugyancsak a két vers ellentétben áll egymással, csak egy harmadik vers alapján lehet dönteni, mely összehangolja hozzá őket. Valamikor ellenmondások vannak. Egyik vers ezt mondja, a másik vers azt mondja. Mi a megoldás erre? A megoldás erre az, hogy kell nekünk egy plusz információ. Például, mondjuk, vegyünk a mindennapi életből. Valaki azt mondja nekem, hogy a Laci, ő a Vasvári Pál utcában lakik. Jó. Miért ne higgyem el neki? De jön a másik, azt mondja, nem. Ő a Király utcán lakik. Akkor ellentmondás, két ellentétes információ van nekünk itt. De, ha a harmadik információ az, hogy itt egy sarakházról van szó, akkor nem ellentétes a két információ. Szóval két olyan információ van, ami úgy tűnik, hogy ellentétes, de a harmadik információ alapján meg tudom oldani, hogy nem ellentétes. Miért? Mert sarakházról van szó. Vagy egy másik lehetőség, nem egy sarakházról van szó, hanem két háza, van egy nyaraló, és van egy városi, és egy vidéki, és egy külföldi, és akkor itt is lakik, ott is lakik, és ott is lakik. Ebben mondja a Talmud, mondanak a Talmudi kommentátorok, benne van ebben a 13. módszer, benne van lényegében a logika. Azt jelenti, hogy mikor vannak ellentétek, akkor logikával vagy keresünk konkrétum valahol, ha írva van plusz információ, nem, akkor magunk kell, el kell mélyülni benne, és rájönni, hogy hol van az az információ, ami hiányzik nekünk. Azt jelenti, valamikor nem lesz leírva, nem fogunk találni a 13. vers, a harmadik vers, ami azt fogja mondani nekünk ez a plusz információt, de ha keresünk, akkor majd fogunk találni, rájönni pontosabban, mi az az információ, ami hiányzott nekünk. És ezzel nagyon sokszor találkozunk a Talmudban. Mind nem ellentét, ez vasárnapról beszél, ez pedig szombaton. Ez reggel, ez este. Satöbbi, satöbbi. Ezek a 13 alapmódszerből egy párat, amit felsoroltam, és ezután befejezünk ezt a részt, egy imával, hogy hívjon fel a Szentet minél előbb, és ekkor van a Kaddish de Rabbanán, úgynevezett mesterek rabik Kaddisha. És itt sajnos egy óriási félreértés van, hogy a mesterek, hogy a rabik Kaddisha, nem jön, hogy a rabi mondja a Kaddisht, hanem a rabik ért, a mesterek ért imádkozunk itt. És nem csak a rabi imádkozunk saját magáért, hanem a közösség, elsősorban a közösségnek kell egy imádkozni a rabiért. Szóval nincs kizárva, a rabi imádkozni magáért, vagy más rabikért, de nem lehet ezt kizárni, hogy a közösség ne imádkozni a rabiért. Nem akarom mondani, nem, egy bizonyos zsinagógában voltam, itt Pesten, nagyon-nagyon vallásos, és ha valaki kezdett mondani a rabónakád is, mendörgés volt. Nagy csend, ja Isten őriz, nem mondjanak ezt a kádist, mert csak a rabinak a joga. Mondom, hogy én ilyenkor újra és újra csak sajnáltam. Mondom, ugye az ember valamit nem tud, tudatlan, elég nagy baj, de még büszke rá, és ordítja, ezt én nem tudom, azt még jobban kell sajnálni. Nincs olyan dolog. Valójában miről van szó? Valójában két szakás volt régen. Van itt kádist, vagy nincs kádist. Régen volt egy olyan szakás, hogy nem volt rabónak kádist az imában. Volt olyan is. Például megjelent nomtatásban is a budapesti ortodox hitközség szakásai, amit leírtak azt hiszem két világháború között leírtak. És azt még úgy szerepel, hogy nincs rabónak kádist. Rabónak kádist, ezt mi nem mondjuk. Lábjátlan adomány éve, de ma már mondjuk. Hogy talán emberek még emlékeztek arra, hogy szoktak csendet csinálni. Nem azért, mert nem a rabbi mondta, hanem mert egyáltalán nem mondtak. Ha már mondanak, akkor mindenkinek meg mondania kell. Most mitől van az, hogy mondanak, vagy nem mondanak? De a Bonon Kádis, ez nem egy ima része. A tanulás végén mondjuk ezt el. Most valójában amikor tanultunk ezt a fejezetet a Misnából, az Ézőm a Kajmán fejezet az áldozatokat és a 13 alapócat, akkor tanultunk, akkor lehet rám mondani Rabonakál is. Ez a ma elfogadott szakás, illetve a Szefár szakás, a Hasszit szakás. Volt egy régi Askenáz szakás, azt mondtak, minden, amit része az imakönyvnek, az nem tanulás. Tanulás, még az ember leül és elnéül és tanulja. Ami bekerült az imában, az már ima rész. Imaként elmondok egy tanulást is, de ez egy ima rész is, ezért nem mondok rá a rabonakád is. Összesen a reggel imában kétszer van lehetőség a rabonakád is, itt az elején, és aztán a záró ima előtt a Hasid szakásnál, vagy a Askenáz szakás záró ima után a 99. oldalon, ott van a másik lehetőség arra vonnak el is. Ma már, második világháború előtt is már azt terjedt el, hogy a Magyarországon mindenképpen, hogy mondtak arra vonnak el is. Ha már mondanak, akkor most már mindegy, hogy ki mondja, hanem mindenki mondja. Imádkozunk a rabikért. És valójában ez is része a gyászorokád is állnak. Azt jelenti, hogy a gyászolók elmondanak a gyászolók kádisát, illetve a rabonnak kádist is. Ugye mi a lényeg a gyászolóknak? Hogy ők akarnak egy micvát tenni az elhunyt emlékére. És általában egy ilyen közös imában. Akkor ez a kádis és az a kádis. Mind a kettő megfelel erre. És minél több kádis, annál jobb. Ha már elmondtunk a Rabbonon Kádist, akkor a 32. oldalhoz érkeztünk, és itt kezdődik a reggeli ima, mert ez, ami idáig volt, az egy lehet mondani, előkészületek voltak az imának. És akkor innen fogunk folytatni jövő héten. Isten segítségével. Köszönöm a figyelmet!